Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni az örömüzenetet. Ti nektek írva található Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott levele 5. részében, az 5. rész 8. versétől a 17. versig terjedő ige szakaszig. Tiszteletünk eléül fennállva hallgassuk Isten igéjét. Mert egykor sötétség voltatok, most pedig világosság az Úrban. Tehát járjatok úgy, mint a világosság gyermekei. Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Vizsgáljátok meg, hogy mi a kedves az Úrnak, és ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezétek le azokat. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. Mindaz pedig, amit a világosság leleplez, napvilágra jön. Mert minden, ami a napvilágra jön, világosság. Azért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól gondoljátok meg azért, hogyan járjatok, nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszak. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Foglaljon helyet a gyülekezet. A kunfehértói ifjúsági táborban csendes pihenő alkalmával van az embernek felfedeznie olyan bölcsességeket, amelyek az emeletes ágy alsó deszkájára vannak írva, előttünk ott táborozók ránk hagyományozott bölcsességei. Az egyik ilyen, amire egy kedves barátunk hívta fel a figyelmemet, az így hangzik: ha újra kezdhetném, újra kezdeném. Ez egyébként valamilyen 70-80-as évekbeli rock slágernek a szövegéből származik, lehet, hogy valaki tudja is, hogy kinek a dalából. Ez a felirat is egy nagyon fontos vágyat fejez ki, hogy nagy tévedések, hibák, bűnök, tévutak után milyen jó lenne, ha tudhatnánk, hogy újra kezdhetjük. Vagy ha úgy igazán megtalálnánk önmagunkat. Hát, hogyha újra, pontosan nem is lehet mindig mindent kezdeni, de újat kezdeni azt lehet. És ez fontos is, hogy hirdessük mi az Isten egyházában, a Krisztus gyülekezetében az újrakezdésnek a nagyszerű lehetőségét. Méghozzá azt, hogy az Isten legbelülről, onnan belülről kiindulva újjá teremti az embert, az ő teremtő szavával újjá szüli, és az újjá születés, az új emberré válás lehetősége az legcsodálatosabb keresztény tapasztalat. Ébredj fel, aki aluszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Az a különös ugyanakkor persze, hogy ez egy gyülekezetnek írt levélben van, olyan gyülekezetnek, amely komoly alapot vett a hitben, és állja a sarat a pogány világban, és Pál apostol mégis egy ilyen hívő közösségnek írja ezt, hogy ébredjetek föl, hogy másszatok ki a sötét koporsótokból, a hiába való életetekből, ébredjetek föl, támadjatok föl, és felragyog nektek a Krisztus. Ja, van ebben valami ellentmondás, hogy aki, hiszen így beszél róla, ti a világosság gyermekei vagytok, hogy aki a világosság gyermeke, annak miért kell, hogy fölragyogjon a fény? Aki él, annak miért kellene föltámadnia? Én azt gondolom, hogy azért, mert igenis rászorulunk arra, az Isten népe egyénileg is olykor, hogy emlékeztetni kell bennünket arra, hogy kik is vagyunk mi valójában. És néha ennek az emlékeztetésnek nagyon drámai hangon kell megtörténnie. Inkább gyakrabban, mint ritkában az életünk nagy válságain keresztül halljuk meg ezt a hangját Krisztusnak, hogy ébredj föl, aki aluszol, támadj föl a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Mert persze az újjászületés hisszük, és annak az ígérete, mivel az Krisztusnak a műve mindenestől, az Istennek a műve mindenestől, már a keresztelésben jelen van, mikor megkeresztelnek bennünket. És mindvégig azzal a gyanúval és reménységgel nézhetünk egymásra, a gyanút idézőjelbe téve, hogy több az ember, mint ami pillanatnyilag látszik. hiszen egy új identitásnak a magja, egy új önazonosságnak a magja van elültetve a szívébe, aminek ki kell hajtania, de ez sokszor ilyen nagyon drámai körülmények között indul, kihajtani, és szökken szárba, és hoz levelet, virágot és gyümölcsöt. És az újjászületésnek az isteni deklarációjából és kihirdetéséből következik a lelki fejlődésnek az igénye, és a lelki gyógyulásnak is a szükségessége. De mégis ez a sokszor reménybeli valóság, ez a lelki valósága az életünknek, hogy újjászületettek vagyunk, a jelenünket is higgyük el, hogy mindenestől meghatározza. Leginkább valóban most a keresztelésre szeretnék visszautalni, ott látjuk legjobban kiábrázolva, hogy Isten örökbe fogadott minket, a nevére vett minket, egy új élettel ajándékozott meg minket, és ebből a fiúság gyakorlása és gyakorlata következik. Egy misszionárius házaspár, aki Indiába kiment, hogy ott végezze missziót, túl látványos dolgokról nem tudtak beszámolni, hogy nagyon sok indiai megtért volna, tanítottak ott egy iskolában, de amikor eljöttek onnan, elhatározták, hogy egy kislányt, akit megismertek egy árvaházban, magukhoz veszik és örökbe fogadják. Ennek a kislánynak voltak gondjai. Először is a mozgás problémái voltak, már 4 éves volt, de csak ott kuporgott mindig a sarokban, mert nem foglalkozott vele senki, nem fejlesztették. Aztán volt egy hatalmas nagy barna folt a nyakától kezdve egészen a háta közepéig, ami egy ilyen nagy, durva anyajegy forma volt, és hát ez azzal fenyegetett, hogy ez elrákosodhat. De mindent megtett ez a házaspár, hogy ezt a kislányt elhozzák az új világba, és a maguk családjába fogadják. Ez sikerült is. És amikor ez megtörtént, akkor nevükre vették, és az első vasárnap elvitték a templomba megkeresztelni. És amikor a keresztelés volt, már az egész gyülekezet készült erre az alkalomra, hogy jön ez az indiai kislány, és most őt befogadjuk, és ez a család is befogadja, de ez a gyülekezet is befogadja őt, akkor erről prédikált a lelkész a Róma 8-ból, maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. És mikor így ebbe belegondolt, hogy valóban ez a keresztségnek a lényeg, hogy az Isten örökbe fogad minket, és kihoz bennünket a mi régi életünkből, amiben sötétség volt, és egy új esélyt ad nekünk, akkor elbicsaklott a hangja, mert azt látta, hogy most ez pontosan ez történik valós időben itt a szemünk előtt. És persze nem tudott prédikálni, mikor ezt így átélte, hogy az újjászületésnek a misztériumával ilyen kézzelfoghatóan most kapcsolatba került, és ugyanígy a gyülekezet is nézett az emberekkel, és látta a párás szemeket, és gondolta, hogy nem fogja senki helyette befejezni ezt a prédikációt, így hát nem is prédikál tovább, hanem rátértek a leöntésre. És odahozták ezt a kislányt, és mondta neki a nevét, és leöntötte, és igyekezett úgy leönteni, hogy a nyakán végig folyjon, ez néha velem is előfordul, de ez véletlen van, de ő direkt a nyakán végig, a hátán végig folyjon a keresztvíz ennek a kislánynak. Maga a lélek tesz bizonyságot, hogy az Isten gyermekei vagyunk, ha pedig gyermek, akkor örökösök is. Ezzel 2 dolgot fejezett ki, azt, hogy most innentől kezdve igaz az ige, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. És a másik dolog az, hogy igen ám, de ez azzal is jár, hogy itten egy csomó feladat van. Például a gyógyulás, élethosszig tartó feladata is vár erre a családra. Sok-sok műtét, sok-sok fejlesztő foglalkozás, amiben sok-sok fájdalom van, de mégis örömmel és reménységgel vállalható, mert ez is része az új teremtésnek. Azóta lehet tudni, hogy jó pár év eltelt már, és ez a kislány köszöni szépen, jól van, fut, szalad, a bőrét is már egész jól rendbe hozták. Egy érdekesség van, hogy amikor fut, akkor azt mindig úgy teszi, hogy fönn van tartva a keze. Tehát a többi gyerekkel, amikor szaladgálnak a templom kertbe, akkor azt lehet látni, hogy egy kislánynak fönn van a keze, és ő úgy fut. De ez mindenkit arra emlékeztet, hogy ez a kislánynak az egész élete az Isten dicsőíti, meg az ő gyógyulása is. Az Isten dicséri és dicsőít, és az ő dicsőségére való ennek az egész kislánynak az élete. az az újjászületés, amin ő átment, az az új esély, amit kapott. Gyakran úgy vagyunk mi hívő emberek a lelki fejlődéssel, mint a valódi kisgyerekeknek a fejlődésével. Néhány éves korukig mindig nagyon jól tudjuk, hogy milyen fejlődési szakaszokon kell átmenni. Ezt mindenki nagyon jól tudja, hogy körülbelül melyik hónapban kell megfordulni a gyereknek, aztán fölülnie, aztán fölkapaszkodnia, aztán elindulni mászni, fölállni, elkezdeni beszélni, hogy mikor illik már szobatisztának lenni, lányoknak kicsit előbb, fiúknak később, és ezeket a dolgokat mind nagyon számon tartjuk, de mire a gyerek 4 éves lesz, hogy valahogy mindenki elveszti a fonalat, és megelégszik azzal, ha beülteti a tévé elé a gyereket, és már nem törődünk annyira azzal, hogy mi is kellene most a következő lépcsőfokhoz, hogy ő igazán felnőjön, hogy ő igazán érjen tovább szépen ezen az úton. Hát valahogy így vagyunk, amikor valaki hívővé lesz. Sokan örülnek neki, sokan kísérik a fejlődését, de egy idő után már nem nagyon tudjuk, hogy mi következik. Sokszor ott a kísértés, hogy azt mondjuk, na jó, akkor ülj be te is, legyél te is néző, legyél egy a vallásos nézők közül. Pál apostol azt mondja, hogy a feltámadott életből egy bölcs életnek kell következnie. A lelki felébresztés, az újjáélesztés az az Istennek a műve, a bölcs élet ettől nem szakad el, hanem éppen erre támaszkodik. És ezért beszél a bölcs és a bolond élet közötti különbségről Pál apostol. A bolond élet az, amelyik azt gondolja, hogy a saját erejéből is boldogul, és a bölcs élet az, amelyik végig az Istennek az újjáélesztő, felébresztő és új életet adó munkájára támaszkodik. Így szól aztán az ige, így olvastuk, hogy jól gondolja meg azért, hogy hogyan jártok. Nem mint eszteleknek, hanem mint bölcsek. És tényleg szó szerint itt a görögben arról az, hogy az úton járás igéje szerepel itt, hogy mindenki nézzen a lába elé, jól vigyázzon az útra, amin jár. Hát akkor most miről van szó, hogy magunkra vagyunk hagyva, és akkor arról szól a bölcs élet, hogy észnél kell lenni, hát az persze soha nem árt, de hanem arról van szó sokkal inkább, hogy van egy út, és ez az út, ez ajándék. Van egy út, amin lehet járni, és kell is járni. Meg az újjászületéssel együtt jár a lelki fejlődésnek az igénye és a szüksége. Hogy bölcs dolog azt tudni, hogy lépésről lépésre, napról napra formálódik ki bennünk ez az új élet. És hogy a bölcsember tudja, hogy ez is ajándék. Pont az Efézusi levél írja a 2:10, mert az ő alkotása vagyunk, ugye, hogy ami valóságos, az mind az Isten alkotása. Ugye az újjáteremtésnek a valósága is azért valóságos, mert az Isten alkotása. Ami nem az Isten alkotása, az egy összefoglaló kategóriával úgy lehet összefoglalni, hogy a semmi. Vagy valami az Isten alkotása, vagy semmi. Ez a két lehetőség van. Ugyanez vonatkozik az újjászületett életnek a valóságára is, hogy ez vagy arra támaszkodik, amit az Isten adott nekünk, vagy marad a semmi. Akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tehát még a jó cselekedeteink is előre el vannak készítve, a bölcsember jól tudja ezt, hogy az ő dolga azt, hogy ezt fölfedezze, az ő dolga azt, hogy ez fölnőjön, az ő dolga azt, hogy ezt az életébe átültesse, de ez mind ajándék, mind az Istentől van. És bölcs dolog örömmel és apró lépésekben élni az életedet. Bölcs dolog tudni, hogy innentől kezdve minden kegyelem. Bölcs dolog aztán egyúttal persze számolni a nehézségekkel is, mert ugye ez igazából a bölcsesség, tudni, hogy minden ajándék, és tudni, hogy mégis a fölébredt életnek a valósága az egy kőkemény valóság. A kettő együtt, ez a bölcsesség. A valószerűsége az életnek, és az új teremtésnek a valósága, amikor úgy együtt van jelen az életedben. Bölcs dolog tudni azt, hogy még a nem kívánt nehézségek, még a nem kívánt fájdalmak is az életedben a fejlődésedet szolgálhatják. Kérdezzétek meg azokat, akiknek az élete most nagyot ugrott, fejlődött az utóbbi időben, hogy ez mitől volt. Bölcs dolog azt tudni. Bölcs dolog tudni, hogy egyáltalán hogy fejlődni kell. Bölcs dolog előre hálát adni is az Istennek, mert jó dolgokat készített el, mert nem biztos, amikor közben vagyunk, akkor hálát tudunk érte adni. Egy Garrison Keillor nevű egyébként nagyon komoly hívő ember, és humorista, a következő imádságot osztotta meg. Köszönöm, drága Istenem, azt a jó életet, amit adtál nekünk, és bocsásd meg, ha nem szeretjük eléggé. Köszönet az esőért és a lehetőségért, hogy 3 óra múlva kelhetek és mehetek horgászni. Nos, ezt még most köszönöm meg, mert akkor nem fogom annyira hálásnak érezni magam. Ennek a mintájára egy kismama is megírta a maga imádságát. Igen, köszönöm, Uram, hogy az imént megetethettem a gyermekem, aki hajnalban újra ébred éhesen, és én újra megetethetem. Most köszönöm meg ezt neked, mert lehet, hogy hajnali 3 és 4 között nem fogom annyira hálásnak érezni magam. Hát ez így van a lelki fejlődéssel. És amikor éppen benne vagy, nem biztos, hogy annyira hálásnak fogod érezni magad, de előtte is elmondhatod ezt, ez egy bölcs dolog, meg utána is elmondhatod ezt. Az is nyilvánvalóan, az is egy bölcs dolog. Nem könnyű felébredt életet érni, mindenért felelősséget vállalni, semmi gond elől ki nem térni, komolyan venni mindazt, ami elébünk jön, és amin dolgoznunk kell önmagunkon belül is, és önmagunkon kívül is. Ezek nyilvánvalóan nem könnyű dolgok. Nem könnyű dolog komolyan venni a gyógyulásnak az ígéretét és szabadságát, amikor azt kérdezi Jézus tőled, akarsz-e gyógyulni? Ez egy felnőttnek szóló kérdés. De ez a szeretetnek a valóság, ez a felébredt életnek a valósága. Az ökumenikus imahíten is elmondtam azt, hogy egy fiatal család mondta azt hát maguknak először is, hogy ezek a vasárnap délutánok olyan borzasztóan álmosak, élettelenek, mert csak bambuljuk a tévét, tényleg úgy nem történik semmi, olyan élettelen itt minden. Körülöttünk dobjuk ki ezt a tévét, vagy adjuk el, reformátusok inkább adják el, és aztán pedig hát éljünk már egy igazi családi életet. Ezt közölték a lelkipásztorral is, hogy milyen elhatározásra jutottak, mondta a lelkipásztor, nagyon jó, áldjon meg benneteket, hát az Úr Jézus legyen így, tegyétek ezt. És aztán 3 hónap múlva megkeresték a lelkipásztort, és közölték vele, gyereket várunk. Úgyhogy ez a felébredt életnek a valósága, ilyen dolgok történhetnek. De a bölcs embernek végül is a teremtett valóság, az újjáteremtés valóság és a nagy semmi között kell választania, és a bölcs választás nyilván a valami, és nem a semmi lesz. Nem a hiába valóság lesz. Ugye ezt olvastuk itt föntebb is. Mert mindaz, ugye itt van, igen, vizsgáljátok meg, mi a kedves az Úrnak, mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Aztán azt is mondja, hogy mindaz, amit pedig a világosság leleplez, napvilágra jön, mert minden, ami napvilágra jön, az világosság. Az Istennek a nyilvánvaló, kijelentett valósága az a valóság, ami minket meghatároz, és mondjuk nem az, amit ez a világ kínál mondjuk nyilvánosság címén. Azt gondoljuk, hogy az a valóság, a nyilvánosság. De nekünk nem a sajtónak, meg a bulvárnak a nyilvánossága a valóság, hanem az, amit az Isten teremtett, és amit az új teremtésben ad. És jó különbséget tenni a kettő között. C.S. Lewis mondja, hogy életünk végén az életünk választása a következőre egyszerűsödik le. Vagy te mondod azt az Istennek, hogy legyen meg a te akaratod, vagy ő mondja neked, legyen meg a te akaratod. De ezt az utóbbit nem akarhatod, hanem a valóságot akarhatod. A teremtésnek és az újjáteremtésnek a valóságát akarod, amit a Krisztusban lett a tied. Ébredj fel tehát, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Amen.